Hungary Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülésszak a miniszterelnök felszólalásával kora délután kezdődik.
Ma kezdi meg a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés vizsgálatát az osztrák és magyar szakemberekből is álló munkacsoport.
Az utastájékoztatás és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési miniszter a dunántúli forgalmat megbénító tegnapi mozdonytűz után.
Az időjárásról.
Napos száraz idő lesz 28-33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Nagyon magas az UV-sugárzás.
Következnek a részletek. A szerkesztő Király Erzsébet. Hamarosan 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az új országgyűlés első rendesülése. Az új kormány megalakulása óta most először hangzanak majd el interpellációk és azonnali kérdések is. Emellett a képviselők döntenek több vizsgálóbizottság megalakításáról is. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és meghívott vendégeit.
Kedden reggel kezdte meg a munkát az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a parlamentben. Az ülésen Hantosi István, a testület tisztelnöke köszöntötte a képviselőket, akik Magyarország alaptörvényének 16. módosításáról és több új vizsgálóbizottság felállításáról is tárgyaltak. Sorban érkeztek a képviselők az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésére is, ahol a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság költségvetéséről tárgyaltak.
Első napirendi pontunkban
de ülésezett a Nemzetiségek Bizottsága, az Oktatási Bizottság és zárt ajtók mögött a Mentelmi Bizottság is. 13 órakor kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése, amelyen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Ezzel hivatalosan is elkezdődik az új ciklus érdemi törvénykezési munkája a parlamentben. Szót kapnak az ellenzéki pártok képviselői is. Minden frakció reagálhat majd a kormányfő beszédére. Napirend előtti felszólalási szándékát jelezte Dúró Dóra, a Mi Hazánk, és Bujdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője is. Ezután a képviselők döntenek 5 új vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek a végrehajtási és a jegybanki visszaéléseket, a spontán privatizációt, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról vita nélkül döntenek. A Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint több vizsgálóbizottság is a pártjuk vezetésével alakulhat meg. Torockai László korábban azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, ha ő irányíthatja a bizottságot, akkor az elszámoltatás a legjobb kezekbe kerül. A keddi ülésen döntenek Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettesének mentelmi ügyéről is, valamint megválasztják a bizottsági tisztségviselőket és tagokat. A határozathozatalok után pedig megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. Az országgyűlés ülése szerdán folytatódik, akkor kezdik tárgyalni az alaptörvény 16. módosítását. Még aznap visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, de a devizahiteles perek és a végrehajtások felfüggesztése is napirendre kerül szerdán.
Módosító javaslatot nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt alaptörvény módosítási javaslatához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatalt akarják megszüntetni. Az Alkotmányügyi Bizottságban a Tiszás mellétei Barna Márton arról is beszélt, hogy a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Mészáros László beszámolója.
A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximalizálása.
Az Alkotmányügyi Bizottság ülése a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatával indult. Mellétei Barna Márton előterjesztő elmondta, a tervezett változtatások korlátoznák a miniszterelnöki mandátumok számát, valamint előkészítenék a szuverenitásvédelmi hivatal és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. A Tiszás országgyűlési képviselő már a bevezetőjében leszögezte, a miniszterelnöki tisztséget legfeljebb 8 évben maximalizáló javaslatuk nem visszamenőleges hatályú.
A tervezet alapján egyértelműen megállapítható, hogy visszaható hatályról nem lehet beszélni. A törvény kizárólag a jövőre vonatkozik.
A képviselő a Fidesz által megalkotott jogalkotási törvényben foglaltakkal támasztotta alá érvelését. Mellétei Barna Márton a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szólva kiemelte, álláspontjuk szerint az országnak nincsen szüksége egy olyan közpénzmilliárdokból működő intézményre, amelynek egyedüli célja az állampolgárok, a civilek és a sajtó megbélyegzése. A politikus kiemelte, hogy Magyar Péter miniszterelnök képviselői módosító indítványt nyújtott be ehhez a javaslathoz.
Az a célja, hogy egyértelmű tegyük azt, hogy kizárólag a szuverenitásvédelmi hivatal megszületésének alaptörvényi megalapozása a célja ennek a módosításnak. Szeretném jelezni önöknek is, hogy már nem hiszem, hogy valaki komolyan gondolta volna, hogy a keresztény értékekkel szemben szeretnék ilyen fellépni, vagy akár a Tisza frakció, de nyilvánvalóan semmilyen ilyen cél és elképzelés nem volt.
A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, hogy az ezek kezelésében lévő több mint 3000 milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad. A miniszterelnöki tisztség betöltéséről szóló alaptörvénymódosításnak súlyos politikai tartalma van. Bírálta Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő a javaslatot.
Ez egyetlen egy emberre vonatkozik, Orbán Viktorra ez a javaslat, hiszen Orbán Viktor az egyetlen olyan miniszterelnök, aki ez alapján, a javaslat alapján nem indulhat, és azt gondolom, hogy politikailag nehezen vállalható az, hogy egy olyan döntést hozzon az országgyűlés, amivel a többség, a kormánypárti többség kizárja a versenyből a politikai ellenfelét.
A Mi Hazánk mozgalom egyetért azzal, hogy rögzítsék a miniszterelnöki mandátum felső határát, hangsúlyozta Apáti István. Az ellenzéki politikus ugyanakkor azt mondta, a szabályozás úgy lenne teljes, ha a köztársasági elnöki és a miniszterelnöki tisztségben eltöltött idő felső határa összeadódna, a későbbi esetleges, ahogy fogalmazott, trükközések elkerülésére.
2x4 év lehet a miniszterelnöki mandátum maximális időtartama, az ugye 8 év, és hogyha a politikai helyzet olyan, akkor 2x5 évig ugyanez a személy köztársasági elnök is lehet, akár egybefüggően, akár megszakításokkal, az akkor az már 18 esztendő.
Mellétei Barna Márton a Mi Hazánk politikusának szavaira úgy reagált, a képviselő nyújtson be módosító indítványt. Hozzátette, minden jó indulatú a tervezettel összhangban lévő felvetést megfontolnak. A képviselő cáfolta, hogy Orbán Viktorra szabták volna a kezdeményezést, hiszen az mindenkire vonatkozik, így Magyar Péter sem tölthetné be 8 évnél tovább a miniszterelnöki tisztséget.
A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében, amelyet mától egy vegyes bizottság is vizsgál. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zuzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Kovács Márton összeállítása.
Keressük a felelősöket, hogyan tudjuk azonnal elhárítani a kárt.
Ma kezdi meg munkáját a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés okát és hátterét vizsgáló munkacsoport, amelyben 2 osztrák és 2 magyar szakember is részt vesz. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte a Telexnek adott interjúban. A munkacsoport létrehozását azután jelentette be, hogy találkozott az osztrák kancellárral.
Köszönöm a lehetőséget, hogy magyar szakemberek jöhetnek majd Ausztriába, környezetvédelmi, egészségügyi, jogi szakemberek, és mi is várjuk az osztrák kollégákat, hogy a saját szemükkel, a saját mérőműszereikkel is meggyőződhessenek arról, hogy mekkora a probléma.
Christian Stocker osztrák kancellára találkozó után azt mondta, Ausztria minden segítséget megad Magyarországnak.
Teljes mértékben megértem a magyar lakosságnak az aggodalmait. Az osztrák hatóságok a lehető legjobban együtt fognak működni, és támogatást fognak nyújtani, ahol ez lehetséges.
Május 22-én leállította az aszbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését az érintett osztrák cég. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László azt írta, a bécsi tárgyalások után egyezett meg erről az osztrák üzem tulajdonosával, és úgy fogalmazott, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből. A következő lépés pedig a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre szállítottak aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, összesen 4 osztrák bányából. Ezt már a Vas megyei Bükkváros egyik önkormányzati képviselője közölte. Németh Martin hozzátette, a Nemzeti Adó és Vámhivataltól egy listát is kaptak.
Az adatok a bányából történő kiszállítás utáni első célállomást tartalmazzák, vagyis ha ez egy kereskedő telephelye, az innen történő kiszállítások új településeket is érinthetnek. Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
A rákkeltő azbesztet tartalmazó kőzuzalékot elsősorban nyugat-magyarországi utak, parkolók és parkok feltöltésére használták. A Szombathelyi Erdészeti ZRT a vagyonkezelésében lévő ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál vizsgálta a szennyezés mértékét. Közösségi oldalukon azt írták, hogy 6 helyszínen már kimutatták az azbeszt jelenlétét. A kiemelt turisztikai jelentőségű jelivaráskert érintett szakaszát lezárták, hogy megakadályozzák az aszbesztport felverődését. Emellett tették hozzá, minden érintett területen táblákkal jelzik a veszélyt. A területek aszbesztmentesítésére költség- és időtervet készítenek, amelynek végrehajtásáról az Osztrák-Magyar Bizottság munkáját megismerve döntenek majd.
Moszkva újabb csapásokkal fenyegette meg Ukrajnát. Az orosz külügyminisztérium arra figyelmeztetett, hogy hamarosan újabb támadásokat indítanak az ukrán főváros ellen, és valamennyi Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárt, valamint a diplomáciai küldöttségen dolgozókat is távozásra szólították fel. A várható támadásról az orosz külügyminiszter telefonon tájékoztatta amerikai kollégáját. Oroszország a csapásokat megtorlásnak szánja, amiért állításuk szerint a múlt héten az ukránok lebombáztak egy kollégiumot. Pék Búcsú összefoglalója.
Kiégett romos épületek között járnak kelnek az emberek Kijevben. Egy nő arról beszélt, egész életének a munkája veszett oda, amikor az oroszok a hétvégén a városközpontot támadták. 45 éves vagyok, 20 éve itt élek és dolgozom. Hozzám hasonlóan sokan mások is elveszítették a munkájukat és az otthonukat, panaszolta. A vasárnapi bombázásokban több ember életét vesztette, és mintegy 100-an megsérültek. Az orosz vezetés jogos megtorlásként értékelte a Kijevben történteket. Moszkva arra próbálja felhívni a külföldi sajtó figyelmét, hogy az ukránok állításuk szerint több mint 20 embert megöltek, amikor a múlt héten egy luhanszki iskola épületére támadtak. Összesen 16 drón érkezett 3 hullámban. Egyenesen a gyerekeket célozták meg, állította a helyszínen az orosz emberi jogi biztos. Az orosz vezetés további elégtételt akar venni az incidensért. A moszkvai külügyi tárca hétfőn közleményt adott ki, amelyben figyelmeztettek, hamarosan újabb támadásokat indítanak az ukrán főváros ellen. A célpontok között katonai és ipari létesítményeket írnak, ugyanakkor külön pont szól arról is, hogy valamennyi Kijevben tartózkodó külföldi állampolgár és szervezet, valamint a diplomáciai küldöttségek hagyják el az ukrán fővárost, mivel az adminisztratív szerveket is csapás érheti. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erről telefonon értesítette amerikai kollégáját. Putyin elnök nyilvánvalóan megkérte, hívjon fel engem, hogy az üzenet eljusson az elnökhöz. Persze korábban már láttuk az értesítőt, amit a diplomáciai kirendeltségeknek küldtek. A helyzet az, hogy jelenleg semmilyen tárgyalások nem zajlanak Ukrajnával kapcsolatban, de mi ettől függetlenül készen állunk erre, ha lehetőség mutatkozik rá, mondta az amerikai külügyminiszter. Közben kedden is folytatódtak a bombázások. Az orosz védelmi tárca szerint hajnalban 6 megye felett lőttek le ukrán drónokat, Ukrajnából pedig több helyről is újabb halálos kimenetelű orosz csapásokat jelentettek.
Az Egyesült Államok korlátozott csapásokat hajtott végre Iránban, közölte az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. A beszámoló önvédelminek nevezi az akciót, mivel állítólag aknákat telepítő hajókra és iráni rakétaindító rendszerekre mértek csapást. Közben Izrael újabb bombázásokat hajtott végre Libanonban. Bár Izrael és Libanon április közepén tűzszünetet kötött, azóta is folyamatosan támadják egymást. Részletek Lehoczki Zsuzsától.
Az éjszaka robbanások voltak a Hormuzi szoros térségében fekvő Bandar Abbas kikötővárosban, illetve még másik két településen, Sirik és Jask közelében. Teherán később megerősítette, hogy támadás érte Irán déli részét. Az amerikaiak szerint két iráni hajó megkísérelt tengeri aknákat elhelyezni, az iszlám forradalmi gárda föld levegő rakéta kilövő állásai pedig amerikai repülőgépeket vettek célba. Washington szerint a katonai akció már le is zárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Az amerikai elnök közben újabb feltételt szabott az Iránnal kötendő végleges békéről. Közösségi oldalán azt írta, Irán dúsított uránját vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Teherán mintegy 400 kilogrammnyi magasan dúsított uránkészlettel rendelkezik. Közben optimistán nyilatkozott az iráni békéről az amerikai külügyminiszter. Úgy fogalmazott, hogy már csak néhány napra van szükség az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadására. Marco Rubio azt mondta, a hormuzi szoros megnyitása az egyesség egyik mérföldköve. Szerint a szorosnak így vagy úgy, de nyitva kell lennie, és elítélte, hogy Teherán díjat kér a hajók áthaladásáért. Nincs olyan ország a világon, amely támogatná ezt a díjfizetési rendszert, kivéve az iráni rezsimet. Ez tehát elfogadhatatlan. A szorosnak nyitva kell maradnia akadálytalanul és díjfizetés nélkül, és nyilvánvalóan ennek azonnal meg kell történnie, amint megszületik erről az egyesség. Teherán viszont azt válaszolta, hogy a nukleáris kérdéstől eltérően a hormuzi szoros nem képezheti vita tárgyát, erről nem is egyeztetnek Washingtonnal. Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője pedig úgy fogalmazott, Teherán soha nem fog lemondani a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Maga határozza meg az áthaladás feltételeit, és díjat szed a hajóktól a navigációs szolgáltatásakért cserébe. Közben Libanonban az izraeli légierő nagyszabású támadást indított a Hezbollah ellen. Csapásokat hajtottak végre a Beka völgyben, az ország keleti részén, illetve más térségekben, így a főváros környékén is. Izrael és Libanon április közepén 45 napos tűzszünetben egyezett meg. De miután a Hezbollah nem szüntette be az izrael és az izraeli hadsereg elleni támadásait, Benjamin Netanyahu hétfőn parancsot adott, hogy a hadsereg mérjen megsemmisítő csapást az Irán által támogatott Hezbollah milíciára.
Belgiumban vonattal ütközött egy minibusz, amelyen 7 iskolás és 2 felnőtt utazott. A baleset egy vasúti átjáróban történt, az első értesülések szerint 2 gyerek és 2 felnőtt, a sofőr és a kísérő meghalt.
A belga szövetségi közlekedési miniszter azt mondta, a vasúti átjáró az első jelentések szerint a baleset pillanatában zárva volt.
Idehaza a MÁV és a katasztrófa védelem együttműködésének hiányosságairól beszélt a kelenföldi pályaudvaron történt üzemzavarral kapcsolatban egy interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a közlekedési cég a szükségesnél kevesebb pótlóbuszt tudott forgalomba állítani, a kellemetlenségekért pedig elnézést kért az utasoktól. Kócsán Dávid összefoglalója.
Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások.
Közölte a MÁV Inform sajtóügyeletese, miután hajnaltól ismét menetrend szerint közlekednek a vonatok a Dunántúli vasútvonalakon. A reggelig tartó forgalmi zavart egy a kelenföldi pályaudvaron lévő 27 éves bérelt francia mozdony okozta, amely hétfő délután gyulladt ki. A katasztrófa védelem eloltotta a tüzet, de az állomás teljes lezárását és áramtalanítását rendelte el, ezért több nyugat-magyarországi, kelenföldet is érintő vonalon jelentős késéssel közlekedtek a vonatok. A közlekedési és beruházási miniszter a pályaudvar áramellátásának visszaállítása után értékelte a helyzetet.
Az elmúlt órákban jelentős zavar volt a balatoni fővonalon, a Székesfehérvárat érintő összes vonalon, tehát Veszprém felé is, és a Balaton mindkét partja felé is, a pécsi fővonalon, és a zavar érintette bár kevésbé a győri Hegyeshalmi Bécsbe vezető vasúti fővonalat is.
Vitézi Dávid bírálta az előző kormány közlekedési stratégiáját, egyúttal hangsúlyozta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt megvizsgálják, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A miniszter szerint a mostani esemény is bizonyítja, hogy a vasúti infrastruktúra és a MÁV utastájékoztatási rendszerének mielőbbi megújítására van szükség.
A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal, ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
A miniszterelnök a Telexnek adott interjújában beszélt az esetről. Magyar Péter elnézést kért az utasoktól, és úgy fogalmazott, vannak tanulságai a történteknek.
Az utas tájékoztatás nem működött megfelelően, a katasztrófavédelem és a MÁV közötti kooperáció sem működött megfelelően, a katasztrófavédelem nem hagyta egyszerűen, hogy újraindítsuk, vagy a MÁV újraindítsa a vonatokat, nagyon rigorúzosan ragaszkodott ahhoz, hogy áramtalanítják az állomást. Én azt gondolom, annélkül, hogy hatáskörülön lenne a katasztrófavédelem felett, hogy ilyenkor mérlegelni kell, hogy az mit okozhat, több tízezer ember 30 fokban áll és vár órákat, akár 4-5 órát is különböző állomásokon, ahhoz képest, amilyen veszélyt egy egyébként már eloltott mozdony jelenléte okoz.
Magyar Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a MÁV a forgalmi zavar idején a szükségesnél kevesebb pótlóbusz tudott forgalomba állítani. Erre az jelentett volna megoldást, ha a BKK is biztosít járműveket. Kiderült azonban, tette hozzá a miniszterelnök, hogy a buszokon, amelyek 2024 óta útdíjfizetésre kötelezettek, nincs olyan fedélzeti egység, amely feltétele a gyorsforgalmi úthálózaton való közlekedésnek.
A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgép üzemanyagellátás. Az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozinhiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserej Judit összeállítása.
A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozin hiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat, világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett, Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozin hiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet a kerozin hiány. Bakó Balázs szóvivő minden utazót arra bíztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél, akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet. Emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szállást helyet hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
Vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A szervezet sajtófőnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, tavaly több mint 300 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz, elsősorban járatkésésekkel, járattörléssel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatban. Eitmann Norbert hozzátette, a hatóság segítségével csaknem 15,5 millió forint kártalanításhoz jutottak az utasok. A mostani vizsgálat célja, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hangsúlyozta a sajtófőnök.
Hogyha bármilyen problémánk felmerül a légitársasággal, mert például nem nyújtottak nekünk segítséget, nem megfelelően tájékoztattak, hogy a késés miatt a kártalanításhoz nem jutottunk hozzá, akkor mindenekelőtt írásban kell bejelentést tennünk a légitársasághoz, és ha elutasítanak, ebben az esetben fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, amelyek természetesen hatáskörükön belül eljárnak és segítenek az utasoknak. Mind a három órát meghaladó késés esetén, mind járattörés esetén meghatározott összegű kártalanítási összeg jár. Ez az Európai Uniós rendeletnek alapján távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró összeg utasonként.
Az új lakáshitelek 70%-át az Otthonstart programban veszik fel. Az átlagos összeg megközelíti a 35 millió forintot, derül ki az MBH bank adataiból. A hitelek 90%-át használt lakás vásárlására költötték. Szilágyi Béla összeállítása.
Az előzetes hitelkalkuláció alapján rendelkezik hitelképes jövedelemmel.
Folyamatosan érdeklődnek a bankoknál a tavaly szeptemberben indult fix 3%-os kamatozású hitel iránt. Az indulás óta eltelt csak nem 9 hónapban nagyon sikeressé vált az államilag támogatott kölcsön. A legfrissebb adatok szerint március végéig több mint 33 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok mintegy 1200 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 10-ből már 7 lakáshitelt az Otthonstart programban folyósítanak a bankok. Átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel a családok, a kölcsönök 90%-át pedig használt lakás vásárlására költötték. A tavaly ősszel elindult program az arra jogosultak számára érdemben segítette a lakásvásárlásokat, ugyanakkor az árak emelkedéséhez is hozzájárult, hiszen tavaly 23,5%-kal drágultak az ingatlanok. Míg az Otthonstart program 2025. szeptember 1-i bevezetését megelőzően 100-150 milliárd forint környékén ingadozott havonta az új lakáshitel szerződések összege Magyarországon, október óta már inkább a 250 milliárd forint körüli értékek a jellemzőek. Fokozatosan emelkedik az új építésű lakásokra felvett hitelek aránya, októberben még a 10%-ot sem ért el, márciusban már 17% volt. Az egyik pénzügyi portál kiszámolta, hogy jelenleg egy 30 millió forintos lakáshitelnek, ha a hitelfelvő például egy házaspár összes nettó jövedelme 600 ezer forint, és 20 éves futamidőre 3%-os kamattal igényelni a hitelt, akkor a havi törlesztő részlet 164 ezer forint körül alakul. Ugyanezekkel a feltételekkel piaci, vagyis 6-6,5%-os kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint. A program indulása óta több újdonságot is bevezettek, így például lehetővé tették, hogy már a tervezőasztalról meg lehessen vásárolni a kiszemelt lakást a fix 3%-os hitel segítségével. De az év elejétől már a külterületi ingatlanok is megvásárolhatók a speciális kölcsönből. Legutóbb pedig a programot kiterjesztették a külföldön dolgozó fiatalokra is. Piaci elemzők szerint a lehetőséggel sokan élni fognak, hiszen a konstrukció nincs korhoz kötve, ráadásul egyedülállók is felvetik, ez pedig azt jelenti, hogy tovább nőhet az igénylők és a jóváhagyott szerződések száma is.
A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót május 31-ig kell beküldeni, amit az érintettek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan. Litzmeier Szilvia hangsúlyozta, a másik fontos határidő június 1-e. A cégeknek eddig kell benyújtaniuk a társasági vagy a kisvállalati adóbevallást. Hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV már elküldte az emlékeztető levelet.
Azért fontos megtartani a határidőt, mert súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 200 000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallás és a kívánál, ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
A pontos idő 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülésszak a miniszterelnök felszólalásával 13 órakor kezdődik. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy mától ismét hétköznap esténként is autómentes a Pesti rakpart Margit és Erzsébet híd közötti része.
Déli krónika.
Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter, Sümegi Klaudia, nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra.
Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek.
A tudományos és technológiai miniszter szerint a Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása.
Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venni át az irányítást, és dolgoznák ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította tudomány szabadsága és hatékony működése, hangsúlyozta a miniszter.
Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. Középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból.
A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik.
A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás.
Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Benes dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor, és ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, ahogy a második világháború utáni szörnyetettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazság, a megléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
A Migráció Kutatóintézet igazgatója szerint, bár Magyarországon a lakosság nem érzékeli, a beadott menedékkérelmek és az érkező menekültek száma azt mutatja, hogy Európában továbbra is migrációs válság van.
Marsai Viktor a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a Tisza kormány az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri. Ugyanakkor a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem vesznek részt a közös teherviselésben és nem fogadnak be menekülteket, pénzbírságot kell fizetniük.
Ami a paktumot illeti, ugye június 12-én valóban ez életbe fog lépni, azonban a május 8-án megjelent bizottsági értékelés arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel, ugye azok a tagállamok, akik megszavazták a paktumot, annak végrehajtására, hát nagyon komoly lemaradások vannak. Éppen ezért a tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy újabb türelmi idők legyenek beiktatva, 2 évet várjanak még a teljes implementálással. Most az, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni, mit fog elfogadni bizonyos tagállamoktól, mit nem, azt a jövőben fogjuk meglátni, de az egészen biztos, hogy a rendszer valamilyen formában elkezd működni.
Jelentős kárt okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évihez hasonló, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, A felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen de a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését. Ebben bizonyos gyümölcshajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség. Annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj, és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot. Ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási díjat. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
Mától hétköznapokon is lezárják az autósok előtt a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt este 17:30-tól reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják.
Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás kamion veszteg el az M5-ösön Budapest felé, a 87-es kilométernél a külső sávban, torlódásra számítsanak. Hasonló ok miatt van hatalmas dugó az M0-áson, az M51-es csomópont környékén, a 24-es kilométernél. Lassabb a haladás az M1-esen a főváros felé, a 38-as kilométernél egy korábbi baleset miatt. Teherautóval karambolozott egy autó a Taksonyt Kecskeméttel összekötő úton az 5-ös kilométernél. A forgalmat itt megállították. Árokba csúszott egy kamion a Söréd-Csákvár-Bicske összekötő úton a 29-es kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Dolgoznak a 83-as főúton Győr felé, az 51-es és 55-ös kilométer között. A szakaszt lezárták, kerülni téten keresztül lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után az Árpád híd felé. Helyszínelnek a Múzeum körúton, a Kálvin tér után az Astoria felé a külső sávban. És baleset miatt sávlezárásra kell készülni a 11. kerületben a Karolina úton, befelé a Villányi út előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés. Folytatódik a napos, nyáriasan meleg idő, a szót Ott Tamás meteorológusé.
Jó napot kívánok, valóban, és a mai, illetve a holnapi nap is még nagyon meleg lesz, nagy területen 30 fok feletti hőmérséklettel, tehát igazi két hőségnap következik még, hiszen ezekben az órákban még nem következett be a maximum hőmérséklet. Ma országszerte derült idő várható, néhol megélénkülő széllel, és a következő órákban nagyon erős UVB sugár számoljanak. Éjszaka is folytatódik a többnyire derült idő, csendes éjszaka előtt állunk, nagy lesz viszont a hőmérséklet különbség az egyes tájegységek között, hiszen a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken, a nagyobb városok belsejében enyhébb éjszaka várható, a füves puszták felett, vagy éppen a mélyebben fekvő szélcsendes völgyekben pedig több fokkal hidegebb idő várható. Holnap még gyors ütemben melegszik a levegő, a délelőtt országszerte napos időt hoz, délután viszont a közeledő hidegfront hatására erőteljes válik a gomoly felhőzet képződése, és intenzívebb, hevesebb zivatarok törnek ki elsősorban a Dunántúl nyugati északnyugati részein és északkelet Magyarországon, amelyek északnyugatról délkelet felé mozognak. Fent a magasban már nagyon erős szél fúj ekkor, ez a szél pedig lekeveredhet a zivatarokkal ide a felszín közelébe, azaz elsődlegesen viharos kifutószél kíséri majd ezeket a hevesebb zivatarokat, illetve néhol jég is lehet be.